Vendégünk a stúdióban továbbra is Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A nagy kérdés, amit a választások előtt is rendre elmondtak az elemzők a stabilizációs intézkedésekkel kapcsolatban, hogy ez mennyiben szolgálja a gazdaság hosszabb távú képességét, vagy mennyiben hat ez ellen. Hogyha végignézzük az új egyensúlyi program különböző intézkedéseit, akkor, és ezt ebből a szempontból értékeli, tehát milyen hatása lesz a növekedésre, a gazdaság, a vállalkozók versenyképességére, akkor hogyan látja az eredményeket?
Hát úgy látom, hogy ez egy alakuló program, ugye a szakszervezetek úgy fogalmazták, hogy legyen szilárdságú, tehát amikor mondjuk bejelentik az egyik nap azt, hogy 42 milliárdot kell zárulni, és ez a 42 milliárd az már két nap múlva 112, akkor ez azt lehet, az arra utal, hogy ez nem egy kiérlelt, hosszú műhely munka eredménye, továbbá az is eléggé szembeötlő, hogy a most fölvenő számok meg a szerkezeti változások azok egymással nincsenek összedolgozva. Tehát én nem zárom azt ki, hogy a magyar területi berendezkedés, az alkotmányos rendnek az átalakítása az fontos kérdés, meg sok minden más is fontos kérdés, de hát ahogy a családi béke nem kötődik közvetlenül a nemzetgazdaság egyensúlyi helyzetéhez, az esetek túlnyomó részében ugye ezek sem helyzetéhez. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az egyensúlyi helyzettel most kiemelten foglalkozni kell, akkor olyan lépéseket, amelyek önmagukban véve fontosak, de ehhez nem kötődnek, akkor valószínűleg azt halasztani kellene, és a ellenzékkel is esetleg ezekben az ügyekben lenne érdemes valami fajta párbeszédet kialakítani.
Itt magyarul a hosszabb távú reformok nincsenek világosan megfogalmazva, és kicsit össze vannak mosva a rövid távú, hát nagyon sűrű stabilizációs intézkedések.
Én azt gondolom, hogy ez három lépés a röviden mondjuk egy konvergencia program, tehát következő 5 év pénzügyi programja, a idei év pénzügyi kiigazítása, jövő év költségvetése, ugye ez már kettő, és akkor harmadiként hozzájön az a gondolatkör, amire ugye a miniszterelnök úr könyve kapcsán, meg sok minden másnak a kapcsán szoktak utalni, ami hát egy vízió, hogy milyen Magyarországban szeretnénk élni 10-15 év múlva, és ehhez nagy rendszerekben, amelyeknek az átalakítása minden tapasztalat szerint 10-15 évbe telik, a nyugdíj, az egészségügy és az összes többi, hát hogy mennyit lehet ebből elvégezni 2-3 év alatt. Na most ezeket össze kell rendezni egymással. Én úgy látom, hogy ez nem történt meg, hanem ezek egymástól független pályákon haladnak, és emiatt félő az, hogy még a jelenek tervbe vetni a nagyobb mértékű kiigazítás esetén is, hát lenne egyfajta bizalmi hiány, mert nem látszik, hogy mi hogyan épül egymásra. Na most, hogy konkrétan is válaszoljak a kérdésére.
Igen, mert azért rengeteg minden van, ami azért konkrétan látszik az elkövetkezendő egy-másfél évből, nevezzük pénzügyi kiigazításnak, vagy bárminek, és az persze kérdés, hogy hogyan illeszkedik a hosszabb távhoz.
Azért ezzel, hogy ez még nem egy kész program, tehát semmiféle végleges ítélet, vagy elítélést, vagy fölmagasztalás, semmit, azt még most nem tartanék idején valónak és helyén valónak, mert ez alakul. De amit egyelőre tudunk, az igen nagy számú kis jelentőségű intézkedés, tehát például a bagatelladóknak a bevezetése, hogy kevés embert érintő, kevés bevételt hozzó, nagy nyilvánosságot foglalkoztató lépéseknek a megtétele, vagy azokkal való játszadozás. Általában véve a meglévő adónemek további emelése, ez nagyon keveset hoz egyrészt önmagában, másrészt pedig hát a gazdasági növekedés nyilvánvalóan nem serkenti azt, hogyha nagyobbak a közterhek, és hogyha azok nem oszlanak meg másféle módon, mint ahogy korábban történtek. Mert a jelenlegi közteherrendszernek az eredménye az, hogy Magyarországon alacsony a foglalkoztatás, hogy több mint 2% ponttal nőtt az elmúlt 2 év a nélküliségi ráta, hogy lassul a gazdasági növekedés, emelkedik az infláció. Tehát valami más jellegű változtatásokra lenne szükség.
Nyilván, magyarul ezekben ugyanaz látszik, hogy most mondjuk alacsonyabb lesz a növekedés, de nem növekszik a foglalkoztatás. Alacsonyabb lesz a növekedés, de magasabb lesz az infláció.
Mi több nem vár, hogy pusztán attól, hogy most ezeket a lépéseket megteszik, akkor 2007-ben, meg 2008-ban akkor gyorsabb lesz a gazdasági növekedés, mert ahhoz lenne szükség a mind a kiadási oldalnak a megnyírbálására, mind a bevételi szerkezetnek az átalakítására, és miután ezek nem történnek, tehát csak a mennyi lesz a államháztartás számára ennek a hozadéka, és ugye erről tudjuk, hogy kicsi lesz, de a szerkezete az meg egyáltalán nem változik, akkor pedig hát ugye az történik, hogy igen, lázas cselekvések zajlanak sokat. A kormány a helyén van, dolgozik napestig, de ennek a hatása a számokban igen kicsi, és különösen a gazdasági növekedés hosszatávú kilátásainak a megalapozása szempontjából nem történik semmi. Ugye minél távolabbra kerül az euró, mondjuk a gyenge pénzügyi teljesítmények miatt, ugye annál nehezebb kalkulálni, annál kevésbé mernek kis, közepes és nagy cégek befektetni, tehát ezek végső soron nem igen segítik a nemzetgazdaságnak a versenyképességét. Nem látunk arra példát, hogy bármelyik ország a közterhek növelésével lett volna versenyképesebb. Olyan igen, hogy valahol magasak voltak a közterhek, még viszonylag magas szinten maradt, de a végül ment szerkezeti reformok hatására annyira rugalmas lett a munkapiac, hogy az ország versenyképessége megmaradt, ugye Dánia a fő példa erre, de az azt jelenti, hogy pont azokban a dolgokban nagy dolgokat, lendületes dolgokat, alapvető átalakításokat visznek végbe, ami nálunk helyben jár. És emiatt gondolom, hogy a versenyképesség és a növekedés szempontjából ezek az intézkedések igen kevesek.
Mire lehet számítani, tehát mire számíthatnak az emberek az elkövetkezendő másfél-két évben, hogyha mondjuk a reál jövedelmüket, reál bérüket szeretnék előrevetíteni, vagy a forint árfolyammal, vagy a kamatokkal kapcsolatban bocsátkoznának találgatásokba? Tehát mi az, amire számíthatnak a most ismert program alapján?
Ez teljesen egyértelmű, hogy ha nem nyúlnak hozzá egyik jelentősebb érdekcsoporthoz sem. És az érdekcsoport nem feltétlenül egy pártban jelentkezik meg, vagy egy szakszervezetben, vagy valakik fölvonulnak, hanem mondjuk az agrárlobbi az átmetszi a politikai pártokat, és sok minden egyéb is létezik a területiek, és sok minden egyéb. Ha nem akarnak egyik lobbival se újat húzni, akkor el kell inflálni a jövedelmeket, a bérek és a nyugdíjak viszonylag dinamikus növekedése, törvényi adottság. Ha a másik oldalról nem tudnak más csinálni, el kell inflálni, ez fog történni jövőre, már az idei évben elkezdődik.
Jelentősen magasabb lesz az infláció az idei évben.
Az idei évben 1,3%-os a Nemzeti Banknak és a pénzügyminisztériumnak a közös inflációs terve. Most erre lehet mondani, hogy a 3 az még mindig kevés, bár hát azt mondjuk, hogy Afrikában 11% az infláció, és az Európai Unióban meg mondjuk 2,2-2,3, akkor azért a 3 nem olyan nagyon kevés, de hát mindegy, az 1-3-hoz képest több mint 100%-os eltérést. Ugyanígy a árfolyam, amit kérdezett, ugye az elkezdett gyengülni, és láthatólag most kimozdult az elmúlt éveket jellemző helyzet, ugye egy megszólalást követően, átmeneti kilengést követően visszaáll arra mondjuk a 2,46 és 2,54-2,55 közötti sávba, hanem láthatólag most egy alacsonyabb sáv felé halad, ugye, amit meggondolatlan nyilatkozatok is súlyosbítanak, hogyha valóban többen úgy nyilatkoztak, mintha a kormánynak az lenne a célja, hogy a középárfolyamot érjék el. Mondjuk egyik nap az egyik vezető ezt nyilatkozza, hogy cél a középárfolyam.
Mármint a miniszterelnök, aki azt mondta, hogy 280 forint felé, tehát a középárfolyam felé kell mennie a forintnak.
Pénzügyminiszter ugye most, hogy azt mondta, hogy nincs konkrét árfolyam cél, az nem hatott ellenem, mert ugye azt kellett volna mondani, szerintem, ha már egyáltalán megnyilvánul általában, mondjuk jobb, hogyha a politikusok nem nyilvánulnak meg kamat és árfolyam ügyben, hogy hát egy erős forint, ami azt jelentené, hogy a megelőző években kialakult szinthez visszatér, és akkor ez akár mit is jelenthet, hogy ez nem számon kérhető ígéret. Tehát én azért azt gondolom, hogy most elindult a forintnak egy gyengülés, ez nem katasztrofális, nem összeomlásszerű, de azért egy gyengülés, és olyan gazdaságban, ahol export és az import együtt a bruttó hazai termék 137%-a, az lehetetlen, hogy az árfolyam akárcsak 10%-os gyengülése az a árszínvonal emelkedésében valamilyen mértékben ne jelenjen meg. Én nem állítom, hogy egy az egy, egy 10% leértékelődés, 10% felhajtást jelent, mert verseny van, de hogy azért 2-3% pontot a amúgy is meglévő háromhoz hozzátesz, az nyilvánvaló, és innen látjuk azt, hogy a teljes spektrumban, az összes nemzetgazdasági mutató tekintetében távolodunk a mától, ami hát nem egy nagyon örvendetes hír.
Tehát mondjuk infláció esetében jövőre egy ilyen 5-6%-ot simán lehet várni, a forint árfolyamra azt mondja, hogy inkább 2,70 vagy még gyengébb az euróhoz képest, és mi várható a forint kamatokkal kapcsolatban, hiszen előbb vagy utóbb egy ilyen magasabb inflációs környezetben a jegybanknak emelni kell a forint kamatot is.
Ez iszonyú nagy meglepetéssel hallottam, hogy a miniszterelnök úr arra számít, hogy a kamatszint Magyarországon csökkenhet. Hát különösen azok után, a bejelentések után, amik elhangzottak részben az ő részéről, többé-kevésbé elkerülhetetlen lenne belgazdas alapon is a forint kamatnak a jelentősebb emelése. Most, hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy az Egyesült Államokban láthatólag nem ért véget a kamatemelési hullám, ahogy ezt korábban gondolták, és az Európai Központi Bank is elkezdett tovább emelni, és mindenki azt várja, hogy emel, a angol bank már korábban elkezdte, a japán bank is elkezdte, akkor ebben a környezetben nem lehet azt mondani, hogy egyetlen szempont van az infláció, és mert hogy aznál ahhoz képest, hogy a 3% inflációhoz képest a 6% alapkamat még sok is lehet, mert nem ez a szempont a befektető számára, a kamat különbözett a számít, és az, hogy nálunk kockázatosabb befektetni, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy az Európai Unióban, és ezt bizonyos prémiummal, azaz felárral kell megfizetnünk, azaz elkerülhetetlen, és ebben az általam olvasott piaci elemzők egyetérteni látszanak, hogy viszonylag hamar és viszonylag jelentős mértékű kamatemelést hajtson végre a Magyar Nemzeti Bank. Ellenkező esetben ugye az történik, amit a stabilitási jelentésben szépen körülírnak, hogy a tőkepiaci mozgások, azaz a tőke elvándorlásának a hatására az árfolyam lényegesen gyengül, és ezen keresztül kényszerül ki egy kiigazítás, ez nem lenne jó, ezt egyetlen ország sem szokta szeretni, a miénk se szeretné.
Vendégünk a stúdióban Csaba László közgazdász egyetemi tanára, hírek után folytatjuk.